Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, kedves testvérek, a mai nap evangéliuma Szent Márk könyvéből való. Amikor Jézus hazament, ismét nagy tömeg gyűlt össze, úgyhogy még evésre sem maradt idejük. Amikor övéi ezt meghallották, mentek, hogy megfogják, mert azt mondták, hogy megzavarodott. A Jeruzsálemből jött írástudók így nyilatkoztak róla. Belzebul szállta meg. Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Ám ő összehívta őket, és mondott egy hasonlatot nekik. Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha valamely ország meghasonlik önmagával, az az ország nem állhat tovább fenn. Ha egy ház meghasonlik önmagával, az a ház nem állhat fenn tovább. Ha a sátán saját maga ellen támad, és így meghasonlik magával, nem maradhat meg, hanem elpusztul. Senki sem törhet be az erős ember házába, és nem rabolhatja el a holmiát, ha csak előbb meg nem kötözi az erős embert. Csak akkor rabolhatja ki a házát. Bizony mondom nektek, hogy minden bűn és minden káromló szó, amit csak kiejtenek az emberek fiai a szájukon, bocsánatot nyer. De aki a szent lelket káromolja, nem nyer bocsánatot mindörökké, bűne örökre megmarad. Mert ezt mondták róla, tisztátalan lélek van benne. Kedves hallgatók, kedves testvérek, azt halljuk, hogy Jézus betegeket gyógyít, gonosz lelkeket űz ki, embereknek visszaadja az egészségét, és erre az ellenfelek, az írástudók, a farizeusok azt mondják, hogy Belzebul segítségével űzte ki a gonosz lelkeket. Nagyon különleges és figyelemre méltó ez. Az ellenfelek nem azt állítják, hogy ez hazugság, hogy Jézus gyógyít. Nem igaz, hogy betegek meggyógyulnak körülötte. Ezt meg sem próbálják letagadni, mert ez teljesen nyilvánvaló tény volt. Jézusnak minden kortársa ezt tanúsítja a számunkra, hogy Jézus körül megfoghatatlan, csodálatos, erőtől áradó cselekedetek, gyógyulások történtek. A farizeusoknak a vágya ilyen értelemben igazolja is Jézus csodáinak a történetiségét. Még Jézusnak a legelszántabb ellenségei sem tagadták azt, hogy ő csodákat tesz, hanem elkezdték ezt ilyen bonyolult, erőltetett módon magyarázni, hogy az ördögök fejedelmének, Belzebulnak a segítségével űzi ki az ördögöket. Miért nem próbálják letagadni ezeket a csodákat? Mert ők maguk is látták. Teljesen nyilvánvaló volt a számukra. Jézusnak minden kortársa erről így vélekedett, hogy Krisztus csodákat tesz. A zsidó történetíró Josephus Flavius, aki ír Jézusról néhány mondatot, ő is ezt írja, hogy rengetegen hallgatták azok, akik kíváncsiak voltak az isteni igére, a tanításra. És utána hozzáteszi, Jézus megfoghatatlan, csodálatos dolgokat művelt, görögül így mondja, paradoxa erga, fölfoghatatlan műveket, megdöbbentő tetteket hajtott végre. Szintén tanúsítja Jézus csodáinak a hitelességét. Ez a zsidó, nem keresztény történetíró, aki így emlékszik vissza Krisztusnak az életére. De ugyanezt tanúsítja a rabbiknak a hagyomány gyűjteménye, a Talmud, ahol nagyon gyakran Jézust varázslónak mondják. Jézus teljesen nyilvánvalóan, történetileg is hiteles módon csodákat tett. Ez senki a kortársai közül nem vonta kétségbe. És ma is, aki objektíven nézi a történelem eseményeit, és így áll hozzá, akinek nincs egy olyan ideológiája, ami befolyásolná a tisztánlátását, az elismeri, hogy vannak olyan események az emberiség életében, amelyek egyszerűen emberi földi okokkal nem megmagyarázhatóak. Mind a mai napig például a Lourdi kegyhelyen évről évre történnek megmagyarázhatatlan gyógyulások. Az Úristen ereje ma is működik. Nagyon sok betegségnek van lelki oka, és nagyon sok gyógyulásnak is van lelki oka. Ez első tehát, amit megfigyelhetünk ebben a mai evangéliumban, hogy a farizeusok vágya áttételesen bizonyítja Jézus csodáinak a történetiségét. A második, amire fölfigyelhetünk, hogy Jézus a Szentlélek elleni káromlásról beszél itt. És ezt, mint a legnagyobb vétket, említi és ábrázolja. Mi tulajdonképpen a Szentlélek káromlása? Miért így nevezi Jézus azt, amit a farizeusok tesznek? Jézus korában a zsidóság úgy gondolta, úgy tanította, hogy a Szentlélek hangja, a lélek hangja hosszú idők óta nem szól. Nincsenek proféták. Az utolsó proféta halála után, Malakiás halála után, az Isten hangja, a lélek hangja elnémult. Így mondták, a lélek kialudt. Már vagy 400 éve nincsen proféta. A nép bűnei miatt Isten nem szólt többet az emberekhez, a népéhez. Csak egy távoli vízhangot hallanak Isten hangjából. Azonban azt is nagyon jól tudták, hogy a végső időkben az Úristen újra kiárasztja majd a lelket, és újra lesznek proféták. Joel könyvében például ezt olvassuk, azokban a napokban újra kiárad a lélek a magasból. Fiaitok és lányaitok jövendőlni fognak, profétákká lesznek. Ez történik meg keresztelő János, és aztán még inkább Krisztusnak a működésében. Jézus ezzel kezdi a prédikációját Názáretben. Az Úr lelke rajtam, ő kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Vagy ezt mondja, amikor kérdezik, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, halottak föltámadnak, szegényeknek hirdetik az örömhírt. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Krisztusban Isten lelkének ereje. Él és gyógyít, cselekszik. A gonosznak a hatalmából kiragadja a betegeket. Erre vonatkozik Jézusnak rövid példabeszéde, amit az erős emberről mond, aki őrzi a házában a zsákmányt. Az erős ember a gonosz lélek, a sátán, akinek a zsákmánya a betegek, a bűnösök, akiket leláncol. Csak úgy lehet ezt a zsákmányt megszerezni a gonosztól, hogyha jön valaki, aki erősebb nála, aki megkötözi. Krisztus ez az erősebb, aki a gonosznak a hatalmát legyőzi, aki a betegeket kiragadja az ő kezéből és meggyógyítja. A gonosz országát felváltja az Isten országa, az ő uralma. Ahogyan Jézus mondja, ha én Isten lelkével űzöm ki a gonosz lelkeket, akkor már elérkezett hozzátok az Isten uralma, az Isten királysága. A betegek meggyógyítása hatalmas erővel jelzi, hogy a lélek újra itt van közöttünk és cselekszik. A messiás elérkezett, és betegek meggyógyulnak. Az Isten újra lép az ember felé, nyilvánvalóan megjelenik. Éppen ezért olyan súlyos bűn a lelket káromolni, a gonosz működésének tulajdonítani azt, ami a Szentlélek által történik. Mit jelent a lélek elleni bűn, a Szentlélek káromlása? Azt jelenti, hogy valaki teljesen nyilvánvalóan meglátja az Isten kopogtatását, cselekvését, ahogy látták Jézus korában az ő kortársai, és mégsem mond rá igent. Teljesen nyilvánvalóan megjelenik számára az Isten ereje, cselekvése, és ő mégsem fogadja el. A fehéret is feketének mondja. Minden áron bezárja az Isten előtt az ajtót. Kedves hallgatók, kedves testvérek, hányszor a mi életünk ajtaján is kopogtat az Úristen? Tudunk-e neki ilyenkor igent mondani, a lélek hangját meghallani? Nem letagadni, nem kifogásokat keresni, nem elnémítani a lelki ismeretünket. Valaki azt mondta, hogy élj úgy, ahogyan gondolkodsz. mert ha nem, akkor hamarosan úgy fogsz gondolkodni, ahogyan élsz. Ha nem tudunk a lelkiismeretünk szerint élni, úgy élni, ahogy gondolkodunk, akkor sajnos nagyon hamar a hitvány rossz életmódunk fogja a gondolkodásunkat, a lelkiismeretünket is elnémítani, eltorzítani. Tudok-e hallgatni a lelkiismeret hangjára, a lélek hangjára, Istenre, aki kopogtat? Egy lelkészhez egyszer egy ember jött azzal a nehézséggel, hogy alig tud valaminek őszintén örülni. Teljesen kedvetlen, házassága is nagyon rossz állapotban van. Egészsége is egyre inkább romlik. És ahogyan hosszasan beszélgettek, kiderült, hogy nagyon sok emberrel van rendezetlen vitája, sérelme, harag van a szívében. Emiatt omlik össze lassanként az egész élete. És a lelkész azt tanácsolta neki, hogy próbáljon ezekkel az emberekkel kibékülni. A gyűlöletet a szívéből, a haragot, a fájdalmat valahogyan kigyomlálni. És meg is egyeztek abban, hogy ezt megpróbálja, és utána egy hónap múlva, másfél hónap múlva újra jön, hogy folytassák a beszélgetést. Azonban az ember miután elment, nem jött vissza hónapokon keresztül, és egyik napon a lelkész, ahogyan sétált a városban, meglátta ezt az illető embert. Intett neki, oda ment hozzá, és mondta neki, hogy miért nem jött, megegyeztünk abban, hogy egy másfél hónap múlva újra jön és folytatják a beszélgetést. Mire az ember elmosolyodott, elővett egy kis cédulát a zsebéből, számolgatott, aztán azt mondta, mert kettő még hátra van, öttel már kibékültem, de kettő még hátra van, ha majd ezzel is végzek, akkor jövök újra a lelkész úrhoz. Ennyire komolyan vette az Isten akaratát, üzenetét, amelyet a lelkészén keresztül neki adott. Tudunk-e mi is így hallgatni a lélek hangjára, aki az életünkben kopogtat, hív minket, hogy Krisztus útján járjunk? Tudok-e igent mondani Isten indításaira, szólításaira, vagy mindig kimagyarázom őket? A mai evangélium erre hív, Isten kopogtat az életünk ajtaján. Hív arra, hogy nagy lelkűen, szeretetben, önátadásban, békességben éljünk. Tudok erre a hívásra igent mondani?
Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben, bércen innen túl, igazak ajka hirdessen, testvérünk a nap, tükrözi fényed szárnyalva, nagy fennem. Áldjon fenn a hold, halovány arcú hubocskánk, s mind a csillag fény, csupa hunyorgó mécses láng, derű és ború, amiket bölcsen szétosztva küldesz ránk. Áldjon len a víz, csupa szívnénénk hasznos szép, áldjon tűz öcsénk, kötöd és árnyad oszlat szép. Áldjon föld anyán, elibén tárva garmada bőségé. Áldjon a szelíd, aki megenged társának, s békén tűr, ha kell, s a beteg ágyon hálát ad, ékes koronát jutalomképpen érette méltánka. Áldjon a halál, kapukat táró testvérünk, karja föl segít, amikor hozzád megtérünk, téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva dicsérünk.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat hangzott el.